Előadásomban Nagy Miklós tevékenységével kapcsolatosan csupán vázlatokat ismertethetek, hiszen személye, kapcsolati hálója és szerkesztői tevékenysége monografikus feldolgozást igényelne, még készülő tanulmányok keretében is csupán részproblémákat érinthetek, és köszönöm közben Eszternek, hogy irányítja itt a háttérben a vetítést. Mielőtt azonban a mit és hogyan kérdésekre válaszolnék, meg kell indokolnunk, miért is fontos a kérdésnek a felvetése. Nagy Miklós, aki már 1863-ban első munkatársa volt az enciklopédikus lapnak, 1867-ben vette át Pák Albertől a lap szerkesztését, melyet 38 éven keresztül egészen 1905-ig egészségügyi okokból történő kényszerű visszavonulásáig heti rendszerességgel, kis segítséggel, például ifjabb Szász Károlyéval, illetve Szűri Dénesével maga végzett. Ez idő alatt a vasárnapi újság a legnépszerűbb és a legnagyobb példányszámban eladott és a legszínvonalasabb magyar nyelvű enciklopédikus családi lappán nőtte ki magát, melyel hazánkban mintát teremtett. Olyan színvonalas követői lettek, mint a mindenféle képes családi lapok vagy a Pallas érdekeltségi körében tartozó országvilág. Népszerűségének záloga volt a dualizmus korának kiváló munkatársi gárdája, melyek közül a legfontosabbak arcképét láthatjuk a kivetítőn összegyűjtve. Ez a lap 1870-es számából való ez az illusztráció. És akikről a lap évfolyamaiban több vizuális arcképpel illusztrált esszéportré is olvasható volt, sokszor éppen Nagy Miklós tollából. A különböző ideológiai háttérrel rendelkező tudósok, művészek, könyves szakemberek írták az illusztrált lapot, akikkel nagy személyesen vagy levelezés útján tartotta a kapcsolatot. De ki is volt Nagy Miklós? A lap dualizmuskori korszakát feldolgozó Buzinkai Géza így írt róla. Nagy Miklós a lap belső munkatársából és segédszerkesztőből lett szerkesztője. Keveset, s akkor is név nélkül publikált, egyénisége az egyes lapszámok hátterében és a kortársaknak, lapja szerzőinek visszaemlékezéseiből rajzolódik ki. Határozott, de tapintatos szerkesztő volt, egyedülállónak nevezték, mert mindenkivel jó viszonyt tudott fenntartani. Ez a tulajdonsága eredményezte a vasárnapi újság nagy szerkesztői táborát, többek között azt is, hogy ő maga gyulai esztétikai nézeteit vallotta, mégis lapjának állandó, melegen pártolt munkatársa volt Vajda János is. Nagy Miklós sok irányú érdeklődése, általános műveltsége nem a szakemberi, hanem már a modern értelemben vett szerkesztői volt. És akkor itt nyitnék egy kitérőt, Vajda Padisaknak, Sahinsaknak, Maharadzsának, Irodalmi Attilának és kedves professzoromnak nevezi Nagy Miklóst a leveleiben. Buzinkai Géza leírása a visszaemlékezésekből és a szerkesztői munkára vonatkozó sajnos csak töredékesen fennmaradt levelezésből is visszaigazolódik. A levelek zöme 1932-ben került be a Nemzeti Múzeum részeként működő Széchenyi könyvtár kézirattárába. E források tapasztalataira az előadás második részébe térnék ki, visszautalva a címben is megjelenő metaforára, mely sajnos nem az én találmányom, hanem a Nagy Miklós búcsúztató Pesti Hírlap névtelen cikkírójának a szóképe. És akkor idézném most ezt a nekrológot. Ő még akkor került a szerkesztők közé, amikor az írók száma kicsi volt, és amikor lábbal kellett szerkeszteni a lapot. Az a kevés író, aki ért valamit, nem igen járta a szerkesztőségeket, nem úgy, mint most, amikor az író urak szinte megrohanják a szerkesztőket, és halomszámra hordják a kéziratokat. Azok, akiknek munkásságát igénybe óhajtotta venni, vagy hivatalban, vagy más lapnál voltak lekötve, és így azoknak utána kellett járni. És ezt ő a legnagyobb passzióval tette. Déltájban, amikor fölkelt, és a szerkesztői munka egy részét elvégezte, úgy szólván vándorútra indult, és írót keresett, aki aztán ennek vagy annak a cikknek a megírására felkért. Azok után, az írók után, akiknek munkásságára nagy súlyt fektetett, és akik közé elsősorban Mikszát tartozott, valósággal vadászatot folytatott. Mindegyikről tudta, hogy az est vagy az éj óráiban melyik vendéglőben vagy kávéházban tartózkodik, és őket ott és akkor kereste föl. Órákig ott üldögélt asztaluk mellett, és csodálatosan hallgatott. Ha azonban a mulatozásnak vége volt, és a kiszemelt író távozott, akkor vele tartott, hazakísérte, és addig el sem hagyta, amíg ígéretet nem kapott tőlem. Eddig az idézet. Némelykor lakására is fölkísérte ezeket a szerkesztők vagy szerzőket, és a cikk írását végigvárta, sőt egyes korabeli beszámolók szerint éjszakánként a sötét kapuajban várta meg az írót, aki innentől kezdve nem menekülhetett, és meg kellett írnia azon nyomban a cikket. Tehát a számos laudáló poltré visszaemlékezés konklúziója, hogy Nagy Miklós élete a Vasárnapi Újság és annak melléklapjai, illetve kiadványai szerkesztésében oldódott fel, magáról az emberről, annak származásáról, családjáról, pályakezdéséről, azonban alig szólnak, pedig ennek is lesz majd jelentősége az előadás végére. Vizsgáljuk meg hát a lapszerkesztést, illetve annak gazdasági hátterét is. Fennmaradt munkaszerződései, melyek legkorábbika 1886-os emberfeletti munkabírásra utalnak. Sajnos ezeket a munkaszerződéseket itt nem tudom bemutatni, mert hogy közzétételi jogot nem kaptam ezekre, de remélem, hogy majd a könyvszerkesztés folyamán az illusztrációk közé be tudom majd ezeket illeszteni. Tehát a Franklin társulattal kötött megállapodás szerint egyszerre 5 lapot kellett szerkesztenie az amúgy reprezentatív évben, úgy 1886-ban. A Vasárnapi Újság számára hetenként 2 év terjedelmet kellett összegyűjtenie, egy évben tehát 104 évet. A szerződésben azonban ennek a terjedelemnek az ellenére nagy kikötötte, hogy különleges alkalmakkor mellékletet is közölhet, mely évente azonban nem haladhatta meg a 10 évet. Mindezekért nagy 7600 forint éves szerkesztői díjazást kapott, melyben benne foglaltatott munkatársainak a bérköltsége is. A lap csupán az illusztrációkat fizette más forrásból. Nagy Miklós külön díjazás nélkül vállalta el a képes folyóirat a Vasárnapi Újság füzetekben szerkesztését, mely évente 24-szer jelent meg 2 éves terjedelemben, és a Vasárnapi Újság legjobb írásaiból válogatott. Ez majd a következő dián látható. Jutalékot azonban nem kapott, 4000 példány fölött évfolyamonként jutalékot azonban kaphatott 4000 példány fölött évfolyamonként 70 krajcárt, 2500 példány felett 1 forint 20 krajcárt. És itt hadd hívjam fel arra a figyelmet, hogy a lap ekkor még előfizetés útján volt vásárolható, hisz a kolportás, illetve az utcajárusítás majd csak a 90-es évek elején jelenik meg. Nagy 1886-os szerződése kitér még 3 egyéb orgánumra. A politizálni nem kívánó enciklopédikus lap melléklete volt 1855-től a közéleti tartalmú politikai újdonságok, ugye erről Tünde már szólt az előadásában, melynek 2 hetente váltva másfél és 2 éves terjedelmű lapnak a szerkesztéséért 3800 forintot és 2500 eladott példányszám felett 50 krajcár jutalékot kapott. A képes néplap, ugye ez a következő kiadvány, 1200 forint szerkesztői díjazással vállalta el, miként a Világkrónika megjelentetését is. Ezek mind-mind a Vasárnapi Újság melléklapjai voltak. Pozitív mérleg esetében 4000 példány felett 20 krajcár jutalék illette meg, ám minden 2000 példány alatti előfizetés esetén 1 forintot vissza kellett fizetni a szerkesztőnek, Nagy Miklósnak. A Világkrónika után 2000 példány felett 40 krajcár jutalék járt neki. Összegezve tehát, a lap szerkesztéséért összesen 13800 forintot biztosan kapott, de a jutalékokkal ez könnyen megduplázható is volt. Érdemes összevetni a Vasárnapi Újság 12 forintos előfizetői árát a fentebbi honoráriummal. És most álljon itt egy hozzávetőleges kalkuláció. Ha ma 500 forintért árulnák a lapot, akkor az éves előfizetéshez arányítva a honoráriumot körülbelül minimum 35-38 millió forint éves keret állt volna a szerkesztő rendelkezésére, ez a jutalékok nélkül, és a jutalékokkal én úgy számolgattam, hogy ez könnyen megduplázható is volt. Ami egy szép összegnek tekinthető, hiszen neki nyomdaköltségre nem kellett kalkulálnia, csak a bérköltségekre, és majd mindjárt meglátjuk, hogy mire. Tehát még akkor is gazdaságos vállalkozás volt ez, ha a szerződés egyik pontja a személyi és dologi kiadások jelentős részét Nagy Miklósra ruházta rá. Idézek a szerződésből, az előbbi pontokban említett szerkesztői díjakból én tartozom fedezni a szerkesztéssel járó mindennemű költséget, jelen munkatársaim tiszteletdíjait, a szükséges hírlapok előfizetését, szerkesztői bérét, irodai szükségleteket. A külföldi lapok előfizetése kisebb tételt tett ki, ám a Franklin Társulat szomszédságában az Egyetem utca 6-ban bérelt szerkesztőség bérleti díját, sőt a szerzői és munkatársi honoráriumokat is neki kellett tehát kifizetnie. És akkor itt most ismét tennék egy kitérőt, ugye mi most a Petőfi Irodalmi Múzeumban vagyunk. Hogyha kimegyünk a főbejáraton, és jobbra elindulunk a Ferenciek tere felé, akkor az Egyetem utca 4, az egykori Egyetem utca 4-nél vagyunk. Ez volt a vasárnapi újságot kiadó Franklin Társulatnak a kiadói épülete. Ez egy háromemeletes épület volt egykoron. Itt szerkesztettek minden könyvjellegű kiadványt. Azonban a vasárnapi újságot nem itt szerkesztették, tehát ha kilépünk a főbejáraton és elindulunk balra, akkor a Henselmann utca bejáratához érünk. Itt volt egy épület, ebben az épületben, ugye az Egyetem utca 6-ban szerkesztette Nagy Miklós alapot. Ez az épület arról is nevezetes volt, hogy Deák Ferenc itt töltötte életének az utolsó éveit, illetve a Vörös Marti gyerekek is itt éltek. Ezt az épületet a 90-es években lebontották, ekkor nyitották meg a mai Henselmann utcát, ami egykoron Kaplony utca volt, és itt lakott a vasárnapi újságot szerkesztő Nagy Miklós. Tehát tulajdonképpen ez a konferencia a vasárnapi újság szerkesztői színhelyei körül szerveződött. Mindezekből következik, hogy noha jelentős mennyiségű szerkesztői keret állt ugye a rendelkezésre, ám minél több munkát maga végzett el Nagy, annál rentábilisabb volt a vállalkozás. 1888. július 12-én a szerződést megújították, ám egy újabb záradék bekerült a megállapodásba. Negyedévenként maximum 1600 forintba kerülhettek az illusztrációk, beleértve a rajzolók, a cinkográfia és a klissék megvásárlásának a költségeit is. Eddig is a szerkesztő maga szerezte be a lapokhoz szükséges vizuális kiegészítőket korlátozás nélkül. Nyilvánvaló, hogy az egyre szebb kiállítású lap képei költségesebbé váltak, és a fotósokszorosítás is emelte a gazdasági terheket, melyeket a lap limitálni kívánt. A szerződés új elemeként a kiadói vesztességek Nagy Miklóst is terhelték, a hiány felét neki kellett viselnie, ugye ebből leszámolodott a már említett nyomdaköltség, illetve a reklámköltség is. 1891 fordulatot jelent a lap szerkesztése szempontjából. Nagy Miklós egy merész vállalkozásra szánja el magát, 91-től 95-ig átveszi a vasárnapi újság és melléklapjai kiadását saját költségre, tehát nem szerkesztő többé, hanem kiadó. Az üzleti mérleg szerint a nyereség 70%-a őt, 30%-a a társulatot illette. A kiadó nagyvonalúan magára vállalta az esetleges hiányokat az első évben 2500, a következő évben 1000 forint erejéig, hogy nem vált be Nagy Miklós számítása, azt az is mutatja, hogy a szerződési idő letelte előtt közös megegyezéssel már 1894-ben hatályon kívül helyezik azt. És egyúttal visszatérnek a szerkesztői díjas elszámoláshoz, melynek alapja 3000 forint volt. A jutalékot is korlátozták, csak 45000 forint, illetve 78000 forint közötti bevételi sávra vonatkozhatott. Az utolsó szerződésből az is kiderül, hogy a 3000 forintos fizetését visszavonulása után is megkapta tiszteletdíjként a szerkesztői múltjáért. És visszakanyarodhatunk a bevezetőben említett lábbal szerkesztő főszerkesztőre. Nagy 1907-ben a munkaképtelenségére visszavezethető, de mindenkit váratlanul ért öngyilkosságát követően fiai gondozták hagyatékát, mely részben, ahogy említettem, bekerült a Nemzeti Könyvtárba. Elevelek hangvételéből és címzeti köréből is csupán felvillantani tudok néhány jellemzőt. Nagy Miklós számára kiemelten fontos volt lapja illusztrációinak kiváló minősége és egyedisége. A szerkesztés során többféle forrásból dolgozott. Itt négy jellemző típust mutatnék be. Jellemző ifjabb Szász Károlyhoz a főmunkatárshoz írt levele, melyben a Poltri Arany családjáról, illetve munkahelyétől kér képet. Idézem a levelet. A vasárnapi újság legközelebbi számában óhajtanám közölni Lukács György miniszteri tanácsos arcképét és életrajzát. Életrajzi adat elég jelent meg róla a napilapokban, úgyhogy ezeket csak némi nyomósabb jellemzéssel kellene kiegészíteni, illetőleg feldolgozni, amire kegyedet kérném föl, ha erre vállalkozik. Ismeretségi körében szerezhetem róla némi információt, de nincs még arcképem, a fényképészeknek, akiknél kerestem, nincs meg. Azt hiszem azonban megvan a családtagjainál vagy a belügyminisztériumban. Önnek bizonyosan vannak ott ismerősei, akiket evégett telefon útján felszólíthat. Kérem erre. Nem riad vissza attól sem, hogy a Poltri Alanyt jobb fénykép készítetésével bízza meg, melyhez a lappal kapcsolatban álló műtermeket, példánk esetében Ellinger Edét javasolja. A népszerű művek szerzőjének és ismert tanárnak, Jakab Ödönnek írja a következő levelet. És ez lesz majd a végeredmény. Az átadott fénykép annyira elütő a többitől, hogy azután nem lehet a többihez találó klisét készíteni. Kérnünk kell tehát, legyen szíves, és mégpedig a legközelebbi 3-4 nap alatt Ellingerhez fáradni a régi posta utcába, aki elkészíti a fénykép fölvételt minden díj nélkül. Ha megtekinteni a nálunk lévő arcképgyűjteményt, a tanár úr is azonnal meggyőződne az új fölvétel szükségességéről. És ugye Jakab Ödönről ez a legismertebb fénykép, mindenhol ezt a képet hivatkozzák, amit ugye az Ellinger műhely készített. És ebből a levélből azt a következtetést is levonhatjuk, amire sajnos még nem volt időm megkutatni ezt a dolgot, tehát valószínűleg több fényképészeti műhellyel kapcsolata és szerződése lehetett Nagy Miklósnak. Tájleírások esetében a helyszíre művészeket, rajzolókat küldött, például erre Nagy Ivánhoz küldött üzenetem. A vasárnapi újság legközelebbi számában több Nógrád megyei képet közlök, melyeket rajzolóim az utóbbi hetekben ott a helyszínen készítettek, így Balassagyarmatról, Széchenyről, Kékkőről, Zséről. Nagy Iván egyébként genealógiai, illetve Nógrádra vonatkozó cikkeket is küldött neki, sőt a teljes nógrádi értelmiséget mozgósította ismeretterjesztő cikkek írására és küldésére a vasárnapi újsághoz. És végezetül a kiállítások számára készült katalógus képekből is kért kliséket, erre példa Pencúr Gyulához írott levele, melyben a Vénusz galambja és a Kedvenceim című művek reprodukcióját kéri. Köztudott, hogy a lap a korszak kiemelkedő tudósait foglalkoztatta, sikerének éppen ez volt legfőbb záloga. Azok írták az ismeretterjesztő és ismeretközlő cikkeket, akik a témák legfontosabb szakértői voltak. Csupán egy példát emelek ki most az időszűke miatt. 1889-ből való az a kétosztálatlan üzenet, amelyben a neves kodikológust, a Nemzeti Könyvtár kézirattár vezetőjét, az éppen Konstantinápolyba induló Csontosi János tanulmányok írására vagy leadására kéri Nagy. Idézném, kérem adja át az érdekes cikk folytatását. Hány órakor, melyik vonattal és a központi indóháztól indulnak-e önök ma délben? Óhajtanék ez alkalomra kimenni az indóházhoz, írja névjegyen, és valóban ez az írás meg is jelent alapban. De idézhetnénk más tudósokkal, Hamper Józseffel, Szilágyi Sándorral, illetve művészekkel, Prielle Kornéliával, Bencúr Gyulával, Arany Jánossal, Jókai Mórral való hasonló vonatkozású levelezéséből is. És végezetül egy kicsit Nagy Miklósról. Ugye a szerkesztő személyéről, családjáról és kapcsolatairól kevéset tudott eddig a kutatás. Zsöflin Aladár azt írja irodalom történetében, hogy a század végén elszaporodó lapok elcsábítják a jogi pályáról a fiatal generációt. Azonban Zsöflin arról nem beszél, hogy a fiatalok pályája mögött sok esetben tudós szülők állnak, így Nagy Miklós esetében is. Nagy Miklós részben bihari gazdálkodó református családból származott, anyai nagyapja Simon András Torda vármegye alispánja volt. Édesapja Marosvásárhelyen, majd nyugat-európai teológia akadémiákon képezte magát, illetve Zilahi Református Kollégium bölcsészet rendes tanára, majd a Kolozsvári Református Kollégium filozófiai tanszékének rendes tanára, ezt 1872-ig a haláláig. Mindemellett Nagy Ferenc, mert hogy róla van szó, a 19. századi magyarországi pomológia, azaz a gyümölcstermesztéssel foglalkozó szakíró is volt, aki gyümölcsösével és borászatával is országos hírnévre tett szert. Nagy Ferenc egyébként író is volt, ugyanis pályája kezdetén bejárta Erdélyt, útleírásokat, útirajzokat közölt a Nemzeti Társalkodóban, az Erdélyi Híradóban és a Levente által is már említett kolozsvári Vasárnapi Újságban. És még egy szál Nagy Miklós kiterjedt kapcsolat, illetve családi hálójából. Nagy Miklós testvére, Nagy Ilka, százdomokos erdélyi református püspök felesége volt. Száz pedig testvére volt annak az ifjabb Szász Károlynak, aki hosszú évtizedeken át Nagy Miklós szerkesztette Vasárnapi Újság főmunkatársa volt. Mindezeket azért is célszerű volt hangsúlyozni, mivel a lap dualizmuskori történetéről író Buzinkai Géza hangsúlyozza az erdélyi származású értelmiség szerepét, nagyobb arányú jelenlétét és szokatlan jelenlétét a lapban, és hát nyilvánvaló, hogy ennek a kapcsolati hálónak is köszönhető ez a tény. Nagy 1905-ben nyugdíjazását kérte egészségügyi problémái miatt. Ennek dokumentumai egyébként a hagyatékban is megtalálhatóak. Már nem tudott többször emlegetett lábfájásai miatt kéziratok után járni, ez pedig a levelezésből derül ki. Ezek az utaknak a végállomása a két mellettünk lévő telek, épületek voltak, a szerkesztőségek, a társulat főépülete, a szerzők törzshelyei, valamint saját Kaplony utcai, ma Henselmann utcai lakásai voltak. Mert ahogy az őt laudálók írták, ugye ő maga volt a Vasárnapi Újság, és a Vasárnapi Újság számára 1905-ben véget ért, és két év múlva követte ezt a bizonyos öngyilkosságot. Köszönöm szépen!